Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, és a távolból üdvözli Önöket Cibóka Gabriella.
Szia Viktor!
És Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat!
A Rebrief mai fő témája az, hogy hogyan támogathatja a neuromarketing a kreatív kampányfejlesztést. A virtuális vendégünk Halmos Júlia Csenge lesz a Cinetic-től. Veszünk jó és rossz gyakorlatot a bankok CSR kampányaival kapcsolatban. Szó lesz a márkák és ideológiai közösségek kapcsolatáról, majd a hírek között a FIFA sorozat üres stadionos koncertjeiről, a spot szemlében pedig 4 spotot is veszünk, a soproni búza filmjét, a BKK kisfilmeket, a Szerencsejáték ZRT és a Szent Hubertus új kampányát. Ez tehát az első hírünk.
Ebből talán a Szent Hubertus a legmegosztóbb, mert összességében annak, hogy ez egy storytelling kampány, amiben nem tipikus reklámos helyzetek és nem tipikus reklámfőszereplők jelennek meg, az annak így tökre örülünk, és így szuper. Viszont az a történet, hogy itt ebben a Szent Hubertus reklámban valaki túllép a víziszonyán, ez azért egy két ponton bicsaklik meg érzésünk szerint. Az egyik az magában narratívában nekem egy kicsit olyan volt, de mondjátok, hogyha ti ezt nem éreztétek, minthogyha alkohol kellene ahhoz, hogy valaki túllépjen a víziszonyán.
Én nem éreztem ezt, mert hogy pont, hogy olyan platformra helyezte valahogy az egész történet ívét a kisfilm, hogy nem a buli, a szórakozás, az érezd jól magad van a középpontban, hanem az a fajta élmény, amit a barátságok adnak. Ezért nem gondolom, hogy ebből következett az, hogy alkohol is közrejátszott abban, hogy egy ilyen korábban traumatikus élményen túllépjen a főszereplő karakterünk.
Az volt szerintem ebben a megnyerő, hogy az alkohol nem főszereplő volt. Nem az volt, ami összeköti a barátságot, hanem volt egy konkrét történetünk, amiben egy kellően fontos szereplő volt a Szent Hubertus. De szerintem ezért volt ízléses a dolog. Tehát ezért nem volt maszkulin.
Egyébként jó, hogy a szereplőket és a főszereplőket említetek, mert viszont legközelebb a főszereplőktől szeretnénk sokkal több színészi játékot kérni. Szeretnénk azt, hogy tényleg azok az érzelmek, meg az az iszonyodás, az tényleg jöjjön át a szereplő arcán, mert ennél a főszereplőnél sajnos egy kicsit kevés volt. Tehát az a jelenet, amikor meglátja a csónakot a vízparton, és ott visszavág rá ugye Ansnyiba a kanára, hogy akkor ő most így fél, azt azért többszöri nézéssel esett le nekem, hogy ott ő rettegésben van.
Igen, viszont pont ez a jelenethez kapcsolódva, amit a Bence kiemelt, szeretnénk arról is beszélni, hogy az viszont örvendetes, hogy nem egy olyan karakterábrázolás van, ami mondjuk ilyen régi minták mentén, akár egy ilyen klasszikusabb férfi ábrázolás sztereotípiáihoz nyúl. Itt egy traumáján túllépő karakterfejlődésnek lehetünk szemtanúi.
Nagyunk is a férfiaknál, hiszen a Szerencsejáték ZRT Tipmix spotjában Anger Zsolt a főszereplő. Anger Zsoltot azt így összességében én személy szerint nagyon-nagyon szeretem, de én nem tudom, ő szerintem így ebben a spotban nem kapott elég
tesszük. Elveszik.
Ahhoz, hogy így játszon. Csillog-villog a vizualitás, meg a Tipmix termékelőnyök, hogy itt-ottam ott lehet tips mixolni, hogy a népnyelvén fogalmazzuk meg ezt a nagyszerű szerencsejátékos lehetőséget, de maga Anger Zsolt, ő a háttérben marad, és csak így egy ilyen biodíszletként szerepel ebbe a spotba.
És pont még ezekhez a termékelőnyökhöz kapcsolódva van az, hogy annyiféle termékelőnyt szerettek volna elmondani a kisfilm ideje alatt, hogy a történet túlságosan szétesett tőle.
Maradjunk a Zsoltoknál, hiszen Nagy Zsolt két másik spotnak is a főszereplője, az egyik egy társadalmi üzenettel rendelkező spot, a BKK, illetve egy több spotról van szó. A BKK filmek, ugye itt Nagy Zsolt játssza az összes főszerepet, és szerintem nagyon jó üzenetet hordoz, ugyanis másról se beszélünk hónapok óta, mióta Budapesten a Covid óta megvannak ezek az új biciklisávok, és az autósok agyrémet kapnak, a biciklisek örülnek. Szerintem az egy nagyon jó üzenet, hogy legyünk toleránsabbak, mert létező problémák, tehát a BKK-nak ez azért egy jó húzása szerintem azok után, amik voltak az elmúlt X hónapban, mondjuk fél évvel ezelőtt, ami volt ugye a hívfelújítással kapcsolatban. Itt most tényleg egy valós problémáról van szó, a Nagy Zsolt valós karaktereket fog meg, és valós mondatok hangoznak el a szájából.
Igen, és még ez talán annyi, hogy azon túl, hogy tényleg valós és nagyon klasszikus ilyen élethelyzetekből táplálkozott, itt nagyon rendben van a szöveg, jól érthető, nem túl hosszú a kisfilm, és tényleg a lényeget átadja, vagyis az, hogy a fő üzenet, hogy az élhető Budapest mindkét kisfilm esetében megjelenik, és hogy ez a cél.
Ez egyébként összességében stratégiában egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy a BKK ebben a kommunikációban nem úgy döntött, hogy racionális érveket hoz, hogy miért jó a biciklisáv, miért jó így vagy amúgy közlekedni, hanem azt mutatta meg, az a film koncepciója, hogy a közlekedék felé egy görbetökröt mutat. Milyen az, amikor a vér elönti az agyadat a többi közlekedő miatt, és ez miért rossz, és miért ne csináljad, és szabaduljál meg ezektől a frusztrációktól, amit egy egyszerű közlekedési helyzet okoz. Tökéletesen sikerült ezt az üzenetet átvinni.
Még mindig spot szemle, és még mindig Nagy Zsolt, ez nem tudom, hogy véletlen lett-e így, de ugye a soproni búza...
Természetesen
nem, oké. Tehát a soproni búza filmjének szintén Nagy Zsolt a főszereplője. Na ebben már azért annyira nem tetszett, mint egyébként a BKK-ban.
Hát el kellett mondani terméket, meg kellett beszélni a portfólióról, sok-sok tartalmat kellett belezsúfolni, és hiába van egy Nagy Zsoltunk, neki ebben a spotban ennyi hely maradt. Itt mi is azt mondjuk, hogy többet ki lehetett volna hozni, ha már egy ilyen klassz színészt választanak ebbe a filmbe.
Az újabb hírünk a FIFA 21 számítógépes játék új kampányáról szól, amely szintén a Covid-ra alapoz, ugyanis néhány zenésznek megadta a lehetőséget, hogy üres stadionokban adjon minikoncertet, online minikoncertet a rajongóknak. Ti mit szóltok ehhez? Nekem már egy picit elcsépeltnek tűnik ez a téma. Én értem, hogy ezeket a stadionokat addig is lehet használni, lehet adni a rajongóknak. Nekem olyan nagyon nagy élmény nem adott ez a történet. Se vizuálban, se valahogy nem volt mögötte egy olyan erős bázis üzenet.
Igen, nekünk is valahogy ez volt az érzésünk, hogy lehetett volna ennél kreatív megoldással is élni ebben az esetben. Nem nagyon rossz megfejtések ezek, a zenészeknek ugye nyilván jó, Teasernek sem utolsó, meg ugye exkluzív kontent az előfizetőknek, de valójában olyan tényleg hiányérzete marad az embernek.
Beszéljünk egy picit akkor a Fred Perry-ről. Elhiszem azt a frusztrációt, amit a Fred Perry márka képviselői éreznek, ugyanis... Most először álltak ki úgy nyilvánosság elé, hogy ők bizony nem akarnak közösséget vállalni a neonácikkal, és azt tökéletesen megértem, amikor egy márkát kisajátít egy ideológiai közösség, az szerintem iszonyat idegesítő lehet. Tehát az egy ilyen, vagy egy félrement üzenetnek az eredménye, vagy egy tök véletlen, hogy a színek összjátéka, nem tudom, tehát itt is valami ilyesmi történt.
Én azt gondolom, vagy úgy olvastam, hogy ez a fekete aranyszínű galléros póló az, ami igazából így ilyen módon ki lett sajátítva, és erre érkezett az a reakció a Fred Perry-től, hogy meg is erősítették, hogy sem az Egyesült Államok, sem pedig Kanada területén nem lesz kapható ez a fekete-sárga szín kombinációjú pólóing, egészen addig, amíg azt nem látják, hogy ugye ez az asszociációja a terméknek nem szűnik meg.
Az minden esetre nagyon dicséretes, hogy nem kezdődött el a matekozás, hogy mekkora piacrészt veszít azáltal a Fred Perry, hogy így nyilatkozik, hanem egyértelművé tették azt, hogy vannak dolgok, amik számukra nem szalonképesek.
Menjünk tovább a bankok CSR tevékenységére, hoztunk egy jó és egy rossz példát. Miért fontos ez? A bankok olykor mögé állnak bizonyos társadalmi ügyeknek, de az üzenet az nem mindig sül el jól. Hogy volt ez most? Van két kampány, amit egymás mellé szeretnétek állítani.
Igen, az első az a CIB, amelyiket én nem is nevezném igazából CSR aktivitásnak, sokkal inkább PR aktivitásnak nevezném, mert hogy sikerült ugye a kreatív lapjaira bekerülni azzal, hogy a bank csinált egy landing oldalt, ahova befotózott olyan kutyusokat, akik így keresik a gazdáikat. Na most a jó CSR-nak az a lényege, hogy az adott cég vagy szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódik, tehát hogy van egy közös érdek a CSR aktivitásban és az üzleti aktivitásban, ez ennek az aktivitásnak az esetében nincs meg.
Viszont a CSR-nak ez a nagyon fontos tulajdonsága az UniCredit esetében megvalósul. A háttérhez annyi, hogy az UniCredit Bank idén ünnepli a magyarországi fennállásának a 30. évfordulóját, és a kreatív koncepciójuk az volt, hogy olyan ügyfeleknek a cég történeteit helyezik fókuszba, akik fenntarthatósági törekvéseikkel, ilyen értékalapú üzleti gondolkodásukkal szintén inspirálhatják a nézőket is.
És itt ugye megvan az, hogy inspirálják azt, hogy valaki vállalkozó legyen, elindítson egy üzletet, ami ugye nekik is jó, hiszen a vállalkozónak általában kell egy pénzintézeti partner is.
Menjünk rá a fő témánkra, amely a neuromarketing validitása lesz, illetve az, hogy a neuromarketing hogyan támogathatja kreatív kampányfejlesztést. A Cinetic-től Halmos Júlia Csenge lesz a vendégünk pillanatokon belül. Rebrief. A vonalban itt van velünk Halmos Júlia Csenge, a Cinetic-től. Szervusz, Csenge!
Viktor.
Korábban már volt szó a neuromarketingről ebben a műsorban, ugye azt tudjuk, hogy nincsenek érzelem nélküli vásárlói döntések, de hogyha össze kell foglalni a neuromarketing lényegét, egy picit most akkor ebben a mai adásba belemennénk, mik azok a legfontosabb ismérvek, pontok, amiket erről a területről tudni kell?
Oké, akkor ezt igyekszem összefoglalni, de mielőtt ebbe belemennék, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy meghívtatok ebbe a műsorba. Én ott kezdeném, hogy az egyik és legfontosabb ismérv az, hogy akaratlagosan nem befolyásolható fiziológiai reakciókat tudunk mérni neuromarketinggel vagy a neurotudományok segítségével, és ezáltal megbízhatóbb adathoz tudunk jutni, mint hogyha úgymond megkérdeznénk embereket, válaszadókat a saját véleményükről, ami ugye már lehet egy ilyen márkabeli torzítás, ami ezen végig mehet, illetve lehetnek benne egyéb kognitív tapasztalatok, vagy márkával kapcsolatban, vagy termékélménnyel kapcsolatban, vagy kategóriával kapcsolatban, stb. Tehát, hogy ezek a reakciók, amiket a neuromarketing mért, ezek olyan elsődleges fiziológiai reakciók, amik akaratlagosan nem befolyásolhatók.
Arra gondolsz például, hogyha mondjuk van egy márka, amit kedvelünk, mondjuk a Nike, és ő csinál egy spotot, ami első nézésre nem tetszik annyira, mégis, hogyha a kérdőívben kérdezik kutatók, akkor azt fogom rá mondani, hogy szeretem, mert egy kedvenc márkám csinálta?
Abszolút, ezt elég sokszor tapasztaljuk. Nagyon-nagyon sok tekintetben, kvantitatív kutatásoknál azt tapasztaltam, hogy megkérdeztük az embereket arról, hogy mit néznek a tévében, és hiába láttuk a Nielsennek az adataiból, hogy Valóvilágot néznek, meg X-faktort néznek, mindenki letagadta, és nézte az állatos dokumentumfilmeket papíron.
Én nem ismerem Győzikét, de tudok róla mindent.
Pontosan ez, és nekem nagyon-nagyon tetszett pont ezért a neuromarketing, mert itt is csináltunk egy olyan próbakutatást, mielőtt így elkezdtük az egész reklámkutatást, amit most a magyar piac ismer, hogy behívtunk, mi tesztereknek hívjuk, kutatásban gyakran válaszadóknak hívják őket, de gyakorlatilag itt nem feltétlenül kell kérdőíves válaszokat adni, bár erre is van példa. Szóval mi tesztereknek hívjuk, behívtuk őket tesztelésre, és megnézettünk velük teljes egész estés filmeket, volt bennük Jó barátok, volt benne Valóvilág, volt benne éppen aktuális 10 műsor, és ne adj Isten, mire figyeltek oda a legjobban, hol volt a legmagasabb az engagement a Valóvilág esetében, tehát hogy minden hozta azt, amit a Nielsen-es nézettség is mutatott, csak gyakorlatilag itt is, miután megkérdeztük őket a műsorélményről, letagadták meg, rendkívül rossz volt, ettől függetlenül ott voltak, vele követték, tehát hogy ettől viszont nem lehet eltekinteni, és nyilvánvalóan bármi, amit beleraksz egy ilyen műsorba, ami úgymond engagementet generál, az már egy figyelmet kap.
Említetted azt az egyik kulcskifejezést, ami a Cinetic neuromarketinges elemzéseiben többek között a kreatívon is meg szokott jelenni, ez az engagement, illetve emellett még van kettő kifejezés, amit szoktatok használni a kreatív anyagok elemzésekor, az excitement és az approach. Ezt a három fogalmat el tudnád mondani, hogy mi ezeknek a lényege? Ugye az a sok ketyere, az EEG, EKG, bőr, izzadásmérő, stb. Az eszközök, amiket használtok, azok az nyers adatokat ebbe a három változóba fordítják le.
Tehát kezdjük az engagement-tel, amit már említettem, és igazából mindig az engagement volt a médiakutatási profilom idején is az a szent grál, amit mindenki keresett, viszont nyilván így sok kutatási ügynökséggel, kreatív ügynökséggel, hirdetővel találkoztam, és az engagement sok helyen mást jelent. Tehát, hogy valaki például brand engagementet gondol alatta, na mi nem erről beszélünk, hanem mi a figyelem fenntartásának képességéről beszélünk, egyfajta figyelmi szintről. Nálunk ezt az engagementet a szívritmusból számoljuk, illetve agyhullámokból számoljuk, tehát két bemenete van, a szívritmus mérő, illetve az EEG, és ebből áll össze. A következő az az approach, ami hétköznapi magyar nevén a közeledés-távolodásra fordítható le legegyszerűbben. Ezt pszichológusok használják, ezt a kifejezést. Nagyon sokszor azt mondaná a hétköznapi ember, hogy tetszés, nem tetszés, de azért ez az approach motivation, az a közeledés-távolodás tényleg jobban leírja a valóságot. Most, hogyha ezt így két példával kell megfogalmaznom, akkor például egy kígyó a távolodás, egy meleg otthon látványa, az pedig közeledést válthat ki. Azok a dolgok is megjelenhetnek pozitív reakcióként, ami nem feltétlenül, tehát hogy nem egy arcról alkot az emberi test, az emberi agy, illetve a szív reakciót, hanem csak közelállónak érzed magadhoz, például egy jó szendvicset. Tehát az embernek a tudatában még nem is feltétlenül csapódik le, hogy ez most az a szendvics, amiben egy gorgonzola is van, és a kedvenc szalátám ékesíti a tetejét, de azt látja, hogy igen, ez hasonlít hozzá, és akkor egyből bekapcsol nála a kis gomb, hogy ezt tetszik neki. Ez egyébként a frontális lebenynek az úgymond tüzelése, amit ilyenkor mérünk. Az excitement az pedig a harmadik, ezt izgatottságnak hívjuk magyarul. Itt zsigeri izgatottságot nézünk tulajdonképpen. Erre például a legjobb példa az, hogyha például valaki magasról zuhan, vagy hirtelen gyorsan közelít felénk tárgy, akkor egy izgatottságot mutatunk ki. Ennek az iránya az egy negatív izgatottság, de van például, amikor nagyon-nagyon tetsző fiatal ember vagy fiatal hölgy jelenik meg a képernyőn, és akkor egy pozitív izgatottságot is meg tudunk mérni. Ezeknek az irányát is láthatjuk. A szenzor, amin pedig az izgatottságot mérjük, az a bőrellenállás mérő, tehát gyakorlatilag ez egy olyan elven működik, mint egy hazugságvizsgáló. És ezt tulajdonképpen az approach-nak és az engagementnek a relatív viszonyában szoktuk nézni. Mutathat kíváncsiságot, mutathat unalmat, illetve mutathatja azt is, hogy valamitől félünk, valamilyen helyzetben diszkomfortot érzünk, és valami pedig éppen hogy vonzó számunkra.
Az approach-ra térnék még egy kicsit vissza, mert talán ez az, amelyik egy érzésem szerint kicsit távol van tényleg az ilyen ösztönös, meg reflexzerű dolgoktól, amit ti mértek. Nem merész dolog-e ilyen ösztönös megérzésekre, tetszésre, nem tetszésre alapozni, hiszen közben aztán, miután megtörténnek ezek az ösztönös reakciók, jönnek a tudatos megfontolások is, és végén a egy-egy vásárlói döntés az a tudatos megfontolás és az ösztönös alapnak az egyedi keveredéséből alakulnak ki, sőt, ugye gyakran az ösztönös reakcióinkat gond nélkül felülírjuk a tudatos gondolatainkkal.
Ez abszolút így van, és ezt mi sem állítjuk másképp, tehát ezért is alkalmazunk kombinált módszertant. Tehát nálunk is van egy kérdőív, ami kiegészíti az összes kutatásunkat. Így például a reklámkutatásunkban minden egyes reklám megtekintése után felteszünk három kérdést, a relevanciát, az aktivizációt, illetve a brand fitre vonatkozó kérdést, ami már tulajdonképpen a tudatos lecsapódása annak, hogy az emberek mit gondolnak a reklámról. Semmiképpen nem mehetünk el emellett, viszont azt látjuk, hogy vannak olyan márkák, amik tulajdonképpen bármit raknak le az asztalra, pozitívan fogják fogadni az emberek. Viszont hogyha ez a márka, mondjuk a Nike, vagy akár lehet ez a Coca-Cola, tehát az a lényeg, hogy egy love trendről beszélünk, és lerak kétféle kommunikációt, kétféle videót az asztalra, és tudatosan gyakorlatilag azt látjuk, hogy aktivizációban, brand fitben abszolút átlag fölött volt, érzelmileg fogjuk látni a különbséget közötte, és tudatosan is lesz egy minimális különbség, tehát ezt folyamatosan tapasztaljuk, de tudatosan az a különbség, amit kimutathatunk, az nem szignifikáns. Tehát gyakorlatilag egy neuromarketing kutatás nélkül nem biztos, hogy feltűnik az, hogy minimális problémák vannak azzal a kreatívval. De jelenleg azt fogom megvenni, amilyen márkával nekem jó a tapasztalatom, vagy azt gondolom róla, hogy ez az, ami nekem kell.
Egy utolsó kérdés még engedj meg gyorsan. Hogyan támogatja a kampányok fejlesztését a neuromarketing?
A Cinetic-nél több ponton tudunk bekapcsolódni egy kampány fejlesztésbe. Hogy kezdjük legelőször is a legelején, tehát amikor például egy kreatív ügynökség vagy egy hirdető ötletel, de már van egy olyan irányvonal, hogy mifelé szeretnének elmenni. Tehát ezek ilyen úgynevezett insight package-ek, kell hozzá egy előre meghatározott tematika. A következő pont az, amikor az ötlet már megszületett, és ebből vagy egy múltfilm, vagy egy rasszat már el is készült, el tudjuk mondani, hogy egy aktuális versenykörnyezetben ez az irányvonal mennyire jó, illetve van végül a poszt-teszt, amikor már adásba került a film, lehet, hogy újonnan érkezik, tehát, hogy még egy hónapja van adásban, de lehet, hogy már évek óta adásban van, de nincsen pénze a hirdetőnek arra, hogy ezt teljes mértékben felújítsa. Ilyenkor meg tudjuk nézni, hogy mondjuk egy voice-over változtatással, vagy rövidítéssel, vagy hogyan lehet új vért önteni egy-egy reklámba. Tehát insight package, pre-test és post-test.
Halmos Júlia Csenge, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm nektek, sziasztok!
Kedves hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief, amit hamarosan újra hallgathatnak a mediator.hu/rebrief oldalon. Jövő héten is találkozunk, addig is jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.